Na, akkor kezdjünk bele, ez hátulról a harmadik, 12 előadásunk lesz. A jövő héten kedre kiírtam egy pót időpontot, mert a múltkori a szennapok miatt egy sajnos elmaradt. Tehát akkor pont le tudjuk adni mind a 12 témát, vagy én le tudom adni, aztán ti annyira veszitek, amennyire akarjátok. Ez tulajdonképpen az egyik legérdekesebb része, mert itt végül legalább több teljesítményről van szó. Ugye mindenki mindig arról álmodozik, amikor nyomja a gázt, hogy bár lenne még egyszer annyi a gázpedál alatt. Tehát ez most valami ilyesmi. A feltöltés, röviden részletezve, hogy egyáltalán miért töltjük fel a motorokat, a turbofeltöltésről egy kicsit részletesebben, milyen szabályzó szelepek vannak rajta, az egészet hogyan lehet összerakni, az egész architektúráját, tehát milyen rendezésben egyet, kettőt, hármat, négyet, és nyilván a mechanikus feltöltésről is azért valamennyit szeretnék szólni, mert ez igenis él. Egy darabig azt hittük, hogy ki fog pusztulni, de épp az ellenkezője történt. Tehát meglehetősen sok járművön találunk ma is különböző mechanikus feltöltőeszközöket. És csak hogy megint visszatérjünk a motor alapegyenletéhez, egy ilyen hallatlanul bonyolult egyenlet, szóval az látszik benne, ugye, hogy a hengerszámmal, fordulatszámmal, vagy hengertérfogattal és a középnyomással arányos a motor teljesítménye. És hogyha már a motorunknak a fordulatszámon nem akarunk, a lökettérfogatán, hengerszámán meg szintén nem akarunk változtatni, akkor mindig tudunk a középnyomáson. Annak meg a legegyértelműbb, legdrasztikusabb módja, ha megemeljük a töltőnyomást, vagyis ugyanabban a hengertérfogatban nagyobb sűrűségű levegőt juttatunk be. Érdemes megjegyezni, nyomást tudunk generálni egy feltöltővel, de a nyomás önmagában nem segít, a nagyobb tömegű levegő az, amit mi akarunk. Tehát ugyanabban a térfogatban nagyobb tömeg, vagyis nagyobb sűrűségű töltetet akarunk bejuttatni. Mert a nyomás, hogyha egy rossz hatásfokú feltöltővel sűrítjük össze, akkor nagyon megemelkedik a hőmérséklete, és bár nagy a nyomása, de a sűrűsége bizony. Tehát hogyha csinálunk, mit tudom én, másfeles töltőnyomást 300 fokon, az nem lesz olyan jó a motornak. Tehát az eredeti cél nem a nyomás növelése, hanem a töltett tömegének a növelése. És hogy ez gyakorlatilag hogy működik? Itt van az ismert, sematikusan ábrázolt PV diagramban, egy tipikus benzines indikátordiagram, sűrítés, hőbevitel, tágulás, kipufogás, szívás, tehát látszik egy pozitív és egy negatív munkaterület. És mi történik egy ideális állapotban feltöltésnél? Látszik az, hogy jóval nagyobb lesz a pozitív munkaterület, mert mondjuk kétszer akkora tömegű gázt juttattunk be ugyanabba a hengerbe, és ha olyan szerencsénk van, akkor a kipufogás természetesen valamivel környezeti nyomás fölött, a beszívás viszont még a fölött történik, vagyis ideális esetben még lehet ez is jobbra forgó. Ami mit eredményez, hogy ez nem negatív munkaterület, hanem ez is pozitív. Na most egy személyautónál erről ne nagyon álmodozzunk, tehát különös ilyen tranziens állapotokban, ott, ahol a turbotöltő hatásfoka sem túl jó, ezt a személyautó nem nagyon fogjuk elérni, de egy hajó vagy nagyvasúti dízel a névleges állapotában így fog működni. Tehát azoknak azért is olyan jó a hatásfoka, mert pontosan összehangoljuk arra az üzemállapotra az összes alkotó elemét. Tehát a turbotöltő is a lehető legjobb üzemállapotban fog menni, és a motor is. És hát mondjuk egy hajómotornál viszonylag jól lehet számolni, hogy milyen fordulaton és milyen terheléssel fog menni a következő 40 évben. Szóval azok hihetetlenül jó szerkezetek. Na, és mi mindenre jó? Na most amellett, hogy több teljesítmény, ami úgy, hogy mindenkit izgat, mikor volt ez először nagyon, nagyon fontos a több teljesítmény, mikor fejlődött először nagyon nagyot a feltöltés? Tessék? Sokkal korábban. Amikor életre halálra ment a dolog, második világháború, a leglátványosabb a vadászgépeknél 3-4 év alatt megduplázódott a motorok teljesítménye. Tehát mit tudom, egy ilyen Rolls-Royce Merlin a maga kis 47 liter lökettérfogatáról 900 lóerőről 2000 fölé. Háború végére. És ugyanígy a Daimler-Benz motorok és minden egyéb. Miért volt fontos a bombázóknál a feltöltés, azok egyébként akkor többnyire az amerikai bombázók már akkor turbó. Jogos lenne, csak a bombázónak nem volt nyomáskabinja, mert túl drága lett volna, és volt benne... Na, ez az. Vagyis, ha a motornak jobb a hatásfoka, kevesebb és könnyebb motor kell rá, mert a súly az nagyon sokat számít.
Azt a súlyt bombázó
akkor a helyet hasznos terhet tud vinni már, akinek ez hasznos. Ez az egyik oldalról nézve nagyon hasznos, a másik oldalról nézve egyáltalán nem. A magasságban az az érdekes, hogy a bombázók sosem mentek magasra, tehát olyan 4000-4400 méter fölé nem nagyon mentek, és akkor oxigénmaszkkal, de nyomáskabin nélkül lehetett őket használni. A vadászgépeknél ott más volt az üzemmód, ha muszáj volt, az ájulás határáig magasra mentek, oxigénmaszkkal, de nyomáskabin akkor sem nagyon volt. Nagyon megdrágította volna az akkori termelési módszerek mellett pontos illesztés, hermetikus kabintető, szóval ez nem ment. Inkább egy feszítő vas volt az ajtóban, hogyha nem nyílik és ki kell ugrani, akkor azzal ki lehessen feszíteni. Ez tartozéka volt egy csomó vadászgépnek. Tehát itt benne betűzve egy igazi feszítő vas. Szóval ez volt a feltöltésnek. Olyan értelemben is, tudományosan is ekkor ismerték meg, mi az, hogy kopogásos égés, mit lehet ellene tenni, levegőhűtés, alkoholbefecskendezés, vízbefecskendezés, mindent kipróbáltak, előgyújtás, oktánszám. Tehát ez egy brutális, gyors fejlesztési időszak volt. Ma már teljesen mások a szempontok, tehát mi mindenre használjuk. Eredetileg, hogy tudom én, elindult a Forma 1 valamikor a 80-as évek végén, átálltak ugye a turbós motorokra. Aztán megjelentek utcán is, mint az első Audi Quattro, az volt egy ilyen klasszikusan jól sikerült, nagyon híres turbós jármű, valami borzalmas teljesítménnyel, azt hiszem 220 lóerő, majd egy motorkerékpár ennyi, de akkor az fantasztikusnak tűnt. Viszont iszonyú sokat fogyasztottak, tehát akkor a turbo feltöltésről mindenki azt tartotta, hogy remekül jól lehet vele teljesítményt növelni, de borzalmasan rossz a fogyasztása. Ma pedig pont arra használjuk, hogy csökkentsük a fogyasztást. Mi változott a kettő között? Mi lehet ez a... Na jó, akkor is csökkentettük volna, de nem tudtuk. Miért fogyasztott akkor nagyon-nagyon sokat egy turbomotor? Még nem az igazi. Mi az, hogy nem igazi? Nem igazi benzin ment bele, vagy...
Annyira finoman nem tudták még szabályozni.
De igen.
Nem tudták, hogy a
forgalmazán. Hát az akkori, a Forma 1-es turbók már 13 ezer fölött forogtak. Még menjünk vissza a termodinamika felé, égés folyamat felé. Megemelem a töltőnyomást. A hőmérséklet is emelkedik, még akkor is, ha van visszahűtő. Mi lesz, amit a benzines elkezd akkor? Elkezd kopogni. Ha elkezd kopogni, mit csinálok vele? Tessék? Ez nagyon érdekes. Sokan elkezdték mondani, hogy ha elkezd kopogni, akkor szegényítek, dusítok és mindenféle ilyesmit. Csak az a helyzet, hogy a legtöbb esetben még lambda 1-es tartományban megyek, hogy működjön a katalizátor, tehát előgyújtást fogok visszavenni. Itt is ez történt. Az egyetlen hatásos fegyver, ha már megépítettem a motort, az előgyújtás. De mivel hogy tudom, hogy kopogni fog, ezért milyen sűrítési viszonyt választok, ha nagy a töltőnyomás. Igen. Ami a hatásfokkal mit csinál? Tehát lementek, mit tudom én, 8 alá, 7,6-ra is akár, de maximum ilyen 8 körüli sűrítési viszonyokkal. Tehát volt egy rossz alapmotorunk, ami már szívómotoros üzemben is rossz hatásfokkal ment. Ha megjött a töltőnyomás, annak még elvették az előgyújtását. Viszont mivel hogy volt rajta katalizátor, mi történik, ha kipufogás hőmérséklettel, ha elveszem az előgyújtást? Termodinamika. Elveszem az előgyújtást, mit jelent, mikor kezdődik az égés folyamat, korábban vagy későbben? Később kezdődik. Ha később kezdődött, tovább is tart, ugye? Jobban belenyúlik az expanzióba az égés, akkor mi lesz a hatásfokkal? Csökken a hatásfok, az energiát bevittem, de nem vettem ki mechanikai munkával, milyen lesz a gázhőmérséklet? Magasabb. Átléptem a 850 fokot, mi történik a katalizátorral? Mit csinálok az ellen? Dúsítunk ész nélkül. Tehát ilyen lambda 0,7-re le, tehát elveszem, kis is a sűrítési viszony, elvettem az előgyújtást, még ráteszek lambda 0,7-et, hogy katalizátor megmaradjon, és már is fogyaszt 20 litert. Tehát jó, gyorsan ment, de kellett hozzá egy saját benzinkút. Ehhez képest mi történt? Mi az a lényeges elem, ami ma megváltozott? Miért nem ilyen katasztrófa ez ma? Aha. Pontosan, a közvetlen befecskendezés, amit teljesen másra találtunk ki, azért találtunk ki, hogy tudjunk rétegzett keverékkel járatni egy motort, aztán kiderült, hogy hülyeség, mert nem nagyon tudjuk kihasználni az előnyöket a kipufogás utánkezelés miatt. Viszont adódott vele egy olyan járulékos előny, hogy rájöttünk, hogy magas töltőnyomás és magas sűrítési viszony mellett sem hajlamos annyira a kopogásra. Na és itt szabadult el a downsizing, amikor kiderült, hogy 10-11-es sűrítési viszonnyal még jó kis töltőnyomást elvisel a motor, még nem is kell annyira késleltetni az előgyújtást, és már is megjött a fogyasztásorientált feltöltés. És mi az a két legfontosabb tényező, hogyha egy, mit tudom én, 2000-es motort egy 1400-essel tudok helyettesíteni? Mi az a két legfontosabb érve, miatt csökken a fogyasztás? Nem, ezek a járulékosak. A két legfontosabb termodinamikai közvetlen hatás.
Hát kisebb motorban van, vagy kevesebb hőt van, kevesebb méret.
Hát a méret nem van elhőt, kisebbek lesznek a falfelületek, kevesebb lesz a falveszteség talán, de még sokkal egyszerűbb. Mennyi gázt kell adnom, ha egy 1400-es motorral akarok menni 100-at, vagy egy 2000-essel? Hát szerintem többet. Hát a kisebb a motor, ugyanakkor a folytószerepnyitásnál nem lesz annyi teljesítménye, tehát nagyobb gázt kell adnom. És akkor visszamegyünk. Ha folytom a motort, akkor erre nő a hasa a negatív gázcsere területnek, a beszívási veszteség megnő. Egyre kisebb a motor, egyre magasabbra csúszik a beszívásnak a vonalam, egyre kevésbé folytom. Sőt, nagyon hamar elérem a szívó motoros teljes gázt, amikor a folytószerep teljesen nyitva van, és onnantól kezdve csak töltőnyomással szabályozom a teljesítményt. Vagyis a töltett csere veszteséget csökkentem elsősorban a downsizinggal. A második nyilván, hogy egy fele akkora motornak fele akkora surlódása. Tehát ez a két legfontosabb. Hozzájön még, hogy a feltöltéssel el tudom érni, hogy már sokkal kisebb fordulatszámon tudok annyi teljesítményt produkálni, amennyi hajtja az autót, és az megint csak a surlódási veszteséget csökkenti, mert a surlódó alkatrészek nem tesznek meg annyi utat ugyanannyi idő alatt. Oké? És aztán persze jön hozzá a kisebb motor, könnyebb az autó, akkor még a fék is kisebb lehet, tehát elindul ez a spirál, hogyha észre csináljuk. Ha könnyebb lesz az autó, akkor még kisebb teljesítmény elég, még kisebb lehet a motor. Szóval ezt a spirált lehet fölfelé is tekerni, meg lefelé is. Eddig mindig fölfelé tekertük, mert kellett még oldalütközésvédő, blokkolásgátló, esernyőszárító, 50 kilós hifi-cucc. Akkor ez kellett egy erősebb motor, ahhoz kellett egy erősebb fék. Akkor még kellett borulásvédő tetőkeret. Tehát a biztonsági és kényelmi igényei a vásárlóknak állandóan emelték a súlyt, ahhoz egy nagyobb teljesítmény kellett, az megint emelte a súlyt. Tehát ez volt az ördögi spirál fölfelé, és ezt próbáljuk most visszafelé tekerni. Tehát nem olyan régen, mint a 80-as években luxusautók 1300-1400 kiló körül voltak, most már 1800 alatt ugye nem nagyon találunk felső középkategóriát. Pedig már alumínium, nagy szilárdságú acél, és amit el tudunk képzelni. Jó, és aztán mi mindent lehet még vele? Tehát ha downsizing felé megyünk, alapvetően széndioxidot próbálunk csökkenteni, de lehet vele a HC-t, vajon miért? Miért csökken downsizing és turbofeltöltés segítségével az elégetlen szénhidrogén? Tessék? Lambda 1-jel megyek így is, úgy is. És ugyanannyi teljesítményhez ugyanannyi benzint égetek el, vagy kicsit kevesebbet, a kicsit kevesebb benzinhez kevesebb levegő kell. Nem látom az érvelést. Tudja, hogyha azért csináltam a downsizingot, hogy ne 8 litert fogyasszon, hanem csak 7-et, akkor a 7 liter benzinhez kicsit kevesebb levegő is elég lesz, mert lambda 1 így is, úgy is. Hol keletkezett a legtöbb HC? Miről beszéltünk? Mindig itt szaladgáltam a fal felé, így mutattam, hogy a falon marad egy vékony réteg elégetlen HC. Most ha fele akkora a motor, lényegesen kisebb a fal felület, tehát már javul az elégetlen szénhidrogéneknek a kibocsátása. A dízelnél első körben a koromkibocsátás, miért? Ha emelem a töltőnyomást, tudom a légviszonyt emelni, ugyanakkor a teljesítménynél. Vagyis kevésbé fog kormolni, hogyha a lambda megnő. Na most a NOx-ot csökkenteni, ez ravasz, mert hogyha megduplázom a töltőnyomást, megduplázom a befecskendezett dózist, megdupláztam a teljesítményt, sokkal több NOx lesz benne. Nyilván megnő a csúcshőmérséklet, ahogy nő a teljesítmény. Viszont, ha ésszel töltöm föl, és jobban növelem a légtömeget, mint a befecskendezett mennyiséget, vagy arra használom fel a töltőnyomást, hogy ugyanakkor a teljesítmény mellett még egy csomó kipufogást vissza tudjak vezetni, akkor az azonos mennyiségű elégetett tüzelőanyagra egyre nagyobb tömegű töltet jut. Vagyis tudom, le tudom szorítani az égési csúcshőmérsékletet és ezzel a NOx képződést. Tehát így lehet vele indirekt módon NOx-ot csökkenteni. Na most a fajlagos gyártási költség, ez persze relatív, mert a szívó motorhoz képest, mondjuk legyen a kis szívó benzines, mint 1004-es, legyen 700 euró, ebből legalább 850-900 lesz, hogyha ráteszek egy turbót. Viszont cserébe egy sokkal drágább motort helyettesít. Tehát egyből egy 2000-est ki tudok vele váltani, ami ennél egy picit drágább lenne, de még sokkal érdekesebb, hogy egyetlen egy, mondjuk az, hogy égés folyamat, dugattyú, henger kombinációval egy sokkal szélesebb teljesítményspektrumot tudok lefedni, tehát gyártok egyféle motort mechanikusan, és lefedem vele a járműveket az alsó kategóriától a középkategóriáig. Tehát megnő a darabszám ugyanannál az alkatrésznél. Nézzük meg, dízel motoroknál most már egyre több gyártónál, az egyik legegyértelmű példa, a BMW-nek egyetlen egy dízel dugattyúja van gyakorlatilag, és 3-6 hengerig azt gyártják, és a 100 valahánytól a 400 lóerőig nem kellett több égés folyamatot fejleszteni. Audi is közel jár hozzá, nagyon kis különbségek vannak már, tehát a 4 és 6 hengeres motorokban gyakorlatilag teljesen hasonló égés folyamat, fúvókák, égéstér a dugattyúban, és a hengerszámmal variálunk még valamennyit, és utána inkább a turbók számával. Tehát ugyanaz a motor 1, 2 vagy 3 turbóval teljesen más kategóriát fed le. És amit rögtön mondhatok az elején, a súlycsökkentés egyértelmű, ezért volt olyan markáns az igény a repülőgépeknél, ott a legkeményebb a súly. A hatósugárban, sebességben, mindenben, hasznos teherben, tehát a repülőgépnél még sokkal jobban fáj a súlynövekedés, mint egy földi járműnél, és ez gyakorlatilag minden komolyabb repülőgép feltöltőt volt már nagyon korán. Na és hogy mit lehet vele elérni? Az utóbbi időben ugye inkább arról beszélünk, hogy a széndioxid kibocsátást akarjuk csökkenteni. Ennek nyilván ára van, tehát megnöveli a motor költségét 5-10-20 valamennyi százalékkal. Itt látszik, hogy bocsánat, ez a lehetőség, tehát hogy mennyivel csökkentjük a széndioxidot, és itt mutatja, hogy mennyivel nő meg a rendszerköltség az eredeti naturally aspirated, tehát a teljesen mezei szívó motorhoz képest. Tehát veszük ennek a fogyasztását és a költségét. Ha ráteszünk egy turbót, látszik, hogy mint olyan 10%-ot rátettünk árban, megspóroltunk 5% széndioxidot. Ráteszünk egy turbót, elméletileg mondjuk egy változtatható kompresszióviszonyt, ez még pár év, mire szélvirjába kerül, 20% plusz pénz, 11-2% fogyasztás. Elkezdünk közvetlen befecskendezéssel operálni, látszik, hogy jelentős többletköltség jelenik meg, de megint megtakarítottunk valamennyit, arra még ráteszünk egy turbót, és így tovább. Ebből most már nem teljesen aktuális, tehát a sugárvezetés és a falvezetés és rendszerek között nem ekkora a különbség, de valahogy itt tudunk operálni a benzinesekkel, és akkor ide kerülünk egy dízellel. Tehát látszik költségben, hogy majdnem megdupláztuk a motorárát, de 30%-kal, vagy majdnem 30%-kal kevesebb széndioxidot bocsájt ki.
Tanárul a WCR, az minek
rövidítése? Variable compression ratio, tehát változtatható kompresszió viszony, ez egy elméleti megoldás volt akkor, amikor az ábra készült, ma már a sorozatgyártás előkészítésénél tartunk. Tehát most már olyan prototípusok mennek, ami alapján, mondjam azt, hogy a döntés leginkább úgy néz ki, hogy 2-3 éven belül eldőlhet, hogy szériába kerül. Nyilván tovább lehet vele. Kicsit attól is függ, hogy hogyan fognak változni az emissziós előírások, ugyanis a jelenlegi NEDC-re a downsizing legagresszívabb formája felel meg, a való életben nem akkora az előnye, mint ami a ciklusban. Hogyha esetleg ilyen real world, vagy pedig normál forgalomban mért emisszió lesz és fogyasztás, akkor megint más lesz a stratégia. Tehát a törvényhozástól és a törvényhozás változásaitól erősen függ, hogy melyik lépést fogjuk meglépni. Na és akkor, mint mindig az életben, végtelen lehetőségünk van arra, hogy egy motort hogyan töltsünk fel. Tehát az első, erre is kell gondolni, idegen feltöltés. Tehát a feltöltő rendszernek adott esetben nincs semmi köze a motorhoz. Tipikusan fékpadon, amikor új kísérleteket végzünk, a motor már létezik, hozzávaló turbó, kipufogócsónk, semmi nincsen. Mellé teszünk egy jó nagy elektromos feltöltőt, és nyomjuk bele a töltőlevegőt. Tökéletesen lehet mérni, mindent ki lehet próbálni, de lehet ez egy más alkalmazás is, de ez a legtipikusabb. A saját feltöltésnél is figyelembe kell venni, van két lehetőség, vagy sűrítővel, vagy anélkül, és erről viszonylag sokat beszéltünk. Kipufogás használata nélkül, impulzus feltöltés, lengőcső vagy rezonancia, tehát akkor hangoltuk a szívórendszert, és láttuk, hogy több tized bárral meg tudjuk növelni a hengerben a nyomást a szívószelep zárásakor, anélkül, hogy bármiféle feltöltő lenne a környéken. Tehát amit mutattam képet, abban is ilyen 1,3-1,4 tized báros nyomás volt a hengerben a szívószelep zárásakor. És környéken nem volt feltöltő, tehát ez 30-40%, ez már jelentős. Egy másik, amit a végén röviden megmutatok, igazából nem törzsanyag, de egy nagyon szellemes megoldás, a komplex feltöltés, ahol a kipufogó gázok nyomás hullámait használjuk ki ravaszan, tulajdonképpen mozgó alkatrész, lapát, dugattyú és akármi nélkül. Ugyanez egy forgó cellakerék lesz, de nem sűrítünk géppel, hanem csak a kipufogó gáz nyomás hullámát használjuk arra, hogy a töltő oldalon a levegőt összesűrítsük. És ha sűrítővel, kipufogás használata nélkül, mechanikus, és ebből nagyon látszik, hogy kétféle szerkezet van, tehát vannak olyan mechanikus levegőszállító gépek, mondom így, aminek nincs belső sűrítése, ez a klasszikus rúcfúvó, mint egy fogaskerék szivattyú, csak két vagy három foga van, és lapátolja a levegőt egyik oldalról a másikra, de közben bent a bezárt térfogat nem változik, tehát nincs saját belső sűrítése. És lesznek olyan gépek, aminek van, és a kettő között nagy a különbség hatásfokban. És aztán jön, amiről most eddig beszéltünk, a turbofeltöltés, ami még mindig lehet többféle, az szerint, hogy mit csinálunk a kipufogó gázok dinamikus nyomásával, amikor kinyit a szívószelep, megjelenik egy markáns többbáros nyomáshullám, hogy ezt hagyjuk-e átkonvertálni hőmérsékletre és nyomásra egy nagyobb térfogatban, vagy egyből rávezetjük a turbinára, ez még két külön megoldást jelent. Nem igazán törzsanyag, de szerintem aki kicsit is érdeklődik, az hasznos, hogyha megnézi. Na most persze, jóból is megárt a sok. Végtelenségig nem lehet feltölteni egy motort, mert előbb-utóbb baj lesz belőle. És ez nagyon markánsan különbözik a dízelnél és a benzinnél, hogy mi lesz a baj a nagy feltöltéssel. Otto motornál, tehát a nagyobb hőmérséklet miatt, nagyobb sűrűség miatt eleve megnő a kopogási hajlam. Ezt visszahűtéssel, vagy különösen a belső befecskendezéssel, közvetlen befecskendezéssel tudjuk javítani. Előgyújtási szögről beszéltünk, de abban a pillanatban, hogy ezzel operálunk, bizony rengeteg hatásfokat vesztünk el. A sűrítési arány bekorlátozza. A dízel motornál viszont teljesen mások a határok. Alul inkább az a probléma, hogy a legtöbb sűrítő nem ad elég töltőnyomást kis fordulaton, ezért gondolkodunk ma elektromos pót eszközökön, ami gázadásnál tranziens módon nagyon gyorsan reagál és ad töltőnyomást. Ezért nem tudunk nagyon sok turbodízellel kilőni a lámpától vagy a stopptáblától, mert kell neki szinte néhány másodperc, mire megjön a teljesítmény. És amíg nincs töltőnyomás, addig nincs dózis, meg különben füstölne. Tehát emiatt itt a downsizingnak vannak határai. És a másik oldal, meg a mechanikai és termikus korlátok, ez a benzinmotornál alig-alig jelentkezik, mert úgyis a kopogás miatt hal meg. Tehát abban mindig beleszaladunk. A dízelnél viszont maximálisan ez a probléma. A nagyobb égési csúcsnyomás, tehát haszongépjárműveknél már túl vagyunk a 200 báron, ami brutális, és innentől kezdve a dugattyú, a csapágyak, a hajtórúd, a csapszeg, hengerfejdömítés, hengerfejcsavarok, sőt, a fekvő csapágyaknak a tartófalai szabják meg nagyon sok haszongépjárműnél, hogy mi az a maximális csúcsnyomás, amivel lehet járatni. Egyszerűen szétszakad a blokk. és személyautónál is felmerült már, haszongépjárműveknél többször az acél dugattyúk használata, mert az alumínium dugattyú már nem bírja ki ezt a nyomásszintet. És aztán jönnek a termikus problémák, jelentős hőfeszültségek, kipufogó szelep és a szelepülés, a két szelep közötti szelepgát, dugattyú tető, a dugattyú horony, az égéstér pereme a dugattyúban, ahol nagy felületén veszi fel a hőt, és viszonylag kis keresztmetszeten tudja leadni. Tehát nagyon sok ilyen dugattyú kamrának a széle szálér, kerámia szálerősítésű, hogy meglegyen még meleg állapotban is a kellő szilárdsága. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis ábrát mutatni. Vegyük a régi klasszikus Golf Diesel kétszelepes motorját, amiben volt egy szívó meg egy kipufogó szelep, egy örvénykamrás motor volt, és mit tudom én, 100-200 ezer kilométer után itt szépen elrepett keresztbe az alumínium. Mindegyikben. És akkor jött a tudós autószerelő, és mondta, hogy ez azért van, hogy az egyik oldalon nagyon forró az anyag, a másikon nagyon hideg, ebből óriási hőfeszültség keletkezik, és azért reped el. Mindenki ezt mondta rá, az egész szakma. Lehetséges-e ez? Hogyan repedne el? Elrepedhet valami hőfeszültségtől. Hogy néznek ki az a repedés, hogyha az lenne a baj? Képezzük le. Hát ha itt nagyon forró, akkor itt nagyon sokat tágul, ugye? Ha itt meg nem olyan forró, itt kevesebbet tágul. Vagyis egy csúsztató feszültség alakul ki. Itt messzire akar menni, itt nem olyan messzire. Tehát lenne egy ilyen repedés egy nyíróerő következtében. Stimmel? De úgy még soha nem repett el hengerfej ezen a helyen. Mindig keresztbe, így keresztbe elreped. Mitől reped el ott keresztbe?
Ez egy folyamatos impulzus kapcsolat, nagy belső nyomás.
Kezdjük el, áll a motor a garázsban, 20 fokos. Kimegyünk a garázsból, autópálya, felhajtó, padló. Mi történik azzal a vékony keresztmetszettől, ott nincs közte hűtővíz? Milyen lesz ott a hőmérséklet az alumínium falnak? Ész nélkül ki akar tágulni, ugye? A körbe levő anyag viszont maximum hűtővíz hőmérsékleten van, tehát nincs hova mennie. Ha melegítem az alumíniumot, már mondjuk 200 fok körül járok, milyen lesz a folyás határa? Egyre alacsonyabb, egyre kisebb a szilárdsága. Szeretne tágulni, nincs hova, és ha eléri nyomófeszültség azt az értéket, akkor megfolyik, vagyis megzömül. Tehát tágulna, de nincs hova, és kicsit összeroskad. Lemegyek az autópályáról, elveszem a gázt, nulla befecskendezett dózis, megy át a hideg levegő a motoron, hirtelen lehűl a fal. Mi történik? Összehúzódik. Igen, ám, csak közben rövidebb lett. Most meg nyúlnia kell, viszont összehúzódás közben egyre hűl le, egyre nagyobb a folyáshatár, egyre kritikusabb lesz a helyzet. Ez még hozzáadódik egy folyamat, hogy a sok ciklus következtében, ez a fölmelegítem, lehűtöm, romlik az anyagnak a szerkezeti tulajdonsága, öregszik, egyre nagyobb, durvább kristályokból áll, és egyszer csak elérem azt, ezt hívják low cycle fatigue-nak, tehát alacsony ciklusú fáradás, és elreped. És ez megtörténik a turbinaházzal, a kipufogócsonkkal, a hengerfejekkel, négyszelepeseknél tipikusan a két kipufogó csatorna között, ahol bizony mind a két oldal egyformán forró, és ott is így szépen keresztbe reped el. És ez dízeleknél nagyon gyakori ma is, tehát mondjuk különösen Németországban nincs sebességkorlátozás az autópályán, a legtöbb turbodízel előbb-utóbb beleszalad ebbe, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogyha sokat hajtják, akkor elreped a hengerfej. Egy darabig nem baj, tehát amíg nem megy el a víztérig a repedés, addig észre se vesszük. Akkor viszont igen. Tehát akkor látványos. Ez a low cycle fatigue nem ehhez a tárgyhoz tartozik, de érdemes megjegyezni. Mindig azzal van kapcsolatban, hogy a gázadás, gázelvételi ciklusok, motor felmelegedés, lehűlésnél túlléphetjük oda-vissza az anyag folyás határát. Amikor a tágulási szakaszban lépjük át, akkor zömül és rövidebb lesz, és ennek megfelelően, amikor lehűl, nagyon nagy húzófeszültségek ébrednek, amit 5-10, 100 vagy 1000 ciklus után egyszer csak nem bír ki és elreped. Ma az már viszonylag jól számítható. Korábban azt csináltuk, hogy a fékpadon ész nélkül padlógáz alapjárat, esetleg még hideg vízzel is hozzá segítettünk, tehát mit tudom én, 20 fok és 100 fok között ingadoztattuk a hűtővíz hőmérsékletet, hogy ezek a maximális mozgások meg legyenek a rendszerben. Arra is kell gondolni, hogy egy 6-hengeres soros motornál alumínium hengerfejjel mekkorát tágul a hengerfej és mekkorát a szürke öntvény motorblokk. Tehát azoknak egymáson csúszni kell, és csúszni is fog, és azt a tömítésnek követni kell. És ez volt az, hogy milyen lassan gondolkodik néha a mérnök is. Az első Audi 5-hengeres turbóknál állandóan elszakadtak a szélső kipufogó csomcsavarok, a tőcsavarok. És hát mindenki azt gondolta, hogy hát olyan meleg lesz, olyan forró, már a végén Inconelből, meg a legördöngősebb ötvözetekből csinálták, hogy melegen is meglegyen a szilárdsága, mégis elszakadt. Egyszerűen nem volt elég nagy a luk, és a terjeszkedő kipufogó öntvény, ilyen 850-900 fokon a turbó előtt, annyit tágult, hogy levágta a csavart. Tehát ott ilyen rohadt nagy lukakat kell fúrni, hogy ne ütközzön bele a furatnak a széle a tőcsavarba. És akkor alátétet, és úgy kell oda csavarozni. Tehát ott milliméterekben mérhető már az elmozdulás. A mínusz 40-től a most már 1050 fok a legmagasabb benzines turbóbemeneti hőmérséklet, amit használunk. Tehát a turbina előtt 1050 fokos kipufogógáz a maximum, amit ma meg tudunk engedni. Tehát óriási a hőtágulás egy ilyen hosszú motornál. Na, és akkor eljutottunk odáig, hogy az egyetlen oka annak, amiért ugye entrópiával kínosztalak titeket, hogy mi is az entrópia. A turbofeltöltést anélkül nem lehet se ábrázolni, se megérteni, se megítélni, se a hatásfokát kiszámítani. Tehát ez úgy néz ki, ugye, hogy két izobár, tehát legyen ez a külső nyomás, ez a töltőnyomás, a lehető legjobb hatásfokkal úgy jelen egy izentrópikus sűrítés, amihez milyen gáz kéne? Ideális gáz és egy 100%-os hatásfokú kompresszor. Most egyikünk sincs, tehát ezért valahova jóval magasabb hőmérsékletre jutunk, lényegesen nagyobb munkabefektetéssel, mert ez a terület alatta az bizony hozzájön pluszba. És mit mondtunk? A magasabb töltőlevegő hőmérséklet jó nekünk? Nem. Tehát innentől kezdve egy csomó energiát szeretnénk belőle kivenni, és amennyire csak tudjuk, visszahűtjük, teljesen környezeti hőmérsékletig nem fog menni, de még az izentrópikusnál is jobban visszahűtjük. Ezáltal mi minden lesz jó ebből nekünk, ugye? Csökken a térfogata, vagy visszacsináljuk a hőtágulást, nő a sűrűsége, nagyobb lesz a tömeg, ez volt az első cél. Mi lesz még, ami nekünk jó?
Kisebb hőterhelés.
Kisebb lesz az alkatrészek hőterhelése, mert az egész ciklus hőmérséklete lejjebbről kezdődik. Aztán...
Nagyon hosszú teljesítményünk, mert ugye...
Hát azt ki tudjuk használni valamire, de most először primár módon. Mi lesz még? Azt mondtuk ugye, hogy egy termodinamikai folyamat hatásfoka attól függ, hogy mekkora hőfoklépcsőt tudunk előidézni.
Kisebb lesz az a veszteség?
Hát ha az alját tudtuk lefelé vinni, jobb lesz a hatásfok, mert a tetejét valami korlátozta. Na most a kérdés, mikor látozta a tetejét? Miért nem tudtunk följebb menni? Két dolog volt. Az egyik a hőterhelése az alkatrészeknek, ne olvadjon el, a másik. Azaz. Tehát ma leginkább a NOx képződés, tehát nem akarunk nagyon 1800 Kelvin fölé menni, vagy ha lehet 1700 fölé a csúcshőmérséklettel. És nyilván, hogyha lejjebbről indulunk, akkor viszonylag jó hatásfokot tudunk még tartani, eddig a hőmérsékleti határig is. Tehát a NOx képződés miatt is jó lesz a visszahűtés. Benzinesnél. Kopogás bizony. A létkérdés. Tehát a benzines élve maradjon, ahhoz mindenképpen a kopogást kell elkerülni. És a vicc az, hogy jelentős mennyiségű általunk bevitt energiát szedünk ki egy hűtővel, és hová tesszük? El a környezetbe. És az egész rendszer hatásfoka ezáltal nem romlik, hanem javul. Elég pervers a gondolat, ugye? Tehát először is akarva, akaratlan beletettük ezt az energiát a feltöltővel, és egy részét így elengedjük. És ez fontos megérteni, az entrópia azt az energiamennyiséget jelenti a gázban számunkra, amit önszántából semmi hasznos dologra nem tudunk használni, tehát így azért nem veszteség, hogy elengedjük. Tehát, hogy hő az, ami magától semmi más értelmes dologgal nem alakul át, ez a végállomása. Tehát, mit tudom, ahhoz képest a mozgási energia, az elektromos, és van egy csomó magasabb rendű, amiből a végén mind hő lesz. És akkor nem vagyunk a gödör alján, abból magától egy viszonylag komplikált gép nélkül semmi más nem lesz. Ugye mondtam, hogyha meglökök egy kis autót az asztalon, a surlódás hatására előbb-utóbb megáll, mint hővé alakul, de ha melegítem az asztallapot, nem indul el. Ezt ilyen egészen egyszerűen érdemes megjegyezni, tehát a hőenergia az a gödör alja. Abból magától semmi értelmes dolog nem lesz.
Hőt bármiből csinálni?
Igen, gyakorlatilag igen. A hőből viszont csak elég komplikált gépekkel lehet ismét mechanikai, vagy elektromos, vagy bármilyen energiaformát nyerni. Más energiaformát. Na, hogy néz ki teljesen egyszerűen a gyakorlatban? Van egy motorunk, termel kipufogógázt, ráengedjük egy turbinára, az forgat egy valamilyen kompresszort, átküldjük egy töltőlevegőhűtőn, és megy vissza a hengerbe. Tehát sematikus rajzán itt van ugye egy kompresszor, egy kompressziós gép, egy hűtő, egy motor és egy expanziós gép, kicsit rosszul rajzolva, tehát ott úgy tágulna elvileg a... Igen, vannak ilyen hibák az anyagban. És a nyomások, mindig szoktam mondani, nem tanulunk jelöléseket, de ez a P2 per P1, mint kompresszor nyomás viszony, ez egy ilyen fix fogalom, ezt minden országban, minden kontinensen mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát a kompresszor nyomás viszony az mindig P2 per P1, a turbináé pedig az sorrendben, mert ez a nagyobb, az P3 per P4. Tehát a mérnök sok nem akart ott egynél kisebb számot látni, tehát mindig úgy ábrázolta, hogy a nagyobbat osztotta a kisebbel. Az ideális esetben a kompresszornál ezen az oldalon van nagyobb nyomás, a turbinánál meg ezen. És ennek megfelelően T1, T2, T3, T4 ezt a szakma így komplett bevette és mindig így használja. És azért fontos, mert van egy állati bonyolult alapegyenlete a turbofeltöltőnek, amit soha nem kérek senkitől, viszont ez előfordulhat, hogy odarajzolom és mondnak, hogyha megnöveljük a T3-at, tehát itt a bemenő hőmérsékletet a turbinánál, akkor mi történik a kompresszor oldalon. És ott látszik, hogy arányos, négyzetes, gyökös, tehát mindenféle összefüggések vannak, hogy milyen módon lehet beavatkozni a rendszerbe. Most ez hogy néz ki maga a szerkezet? Ez egy viszonylag ördöngős dolog, mert a személyautó turbinák nagy része is akár 200 ezeres nagynál nagyobb fordulaton működik, maximális fordulata, tehát valahol 100. A legkisebb turbina, amit ismerek, a Smarté, az 270 ezeres maximális fordulatszámot tud. Tehát ahhoz egy olyan siklócsapágy kell, ahol a tengely forog a persejben, a persej meg a házban, tehát elosztjuk két részre a sebességkülönbséget, tehát úszó persejesek, vagy van néhány golyós csapágyas kivitel is, ezt különösen az íhi szereti, a japánok. Van benne egy ravasz axiális csapágy, mert a nyomások miatt azért jelentős felületek vannak, tehát hosszanyirányú erők is fellépnek a tengelyen. És ami nagyon kellemetlen, hogy ekkora fordulatszámnál szimmeringet nem tudunk rátenni a tengelyére, meg a turbinánál elég izgalmas lenne a polimer szimmering a tengelyen, a 850 fokos vagy 1050 fokos kipufogás közelében, tehát csak labirint tömítés van benne. Ami azért fontos, hogy az semmilyen nyomáskülönbséget nem bír ki, mert abban a pillanatban, hogy a labirint tömítésen megjelenik nyomáskülönbség, átmegy rajta az olaj. Na most, ha az olaj bekerül a kompresszor oldalon a töltőlevegőbe, akkor vége a világnak, benzinesnél azért, mert lerontja az oktánszámot, de brutálisan, tehát akár öngyulladásig leronthatja az oktánszámot. Azért is rossz, mert nyilván megnő az olajfogyasztás, de már történt olyan csoda, hogy valaki ment egy öreg dízel autóval az autópályán, elvette a gázt, és az tovább gyorsult. Mert szürcsölte be a saját motorolaját. És hát nem szokott jó vége lenni. Ilyen az előbefecskendezés viszonylag kontrollálatlan, tehát majdnem, hogy homogén keveréket szív be. Az égés függvénye az akármi is lehet. Azért már láttam olyat, hogy ilyen félgömbölyű dugattyúk voltak benne, és egy fölrobbant lendítőkerék, mert valaki kinyomta a kuplungot. Tehát ilyenkor egy esély van, abban a fokozatban, amiben van, fékkel lefullasztani. Minél magasabb a fokozat, annál jobb, kuplungolni nem jó. Tehát ezzel úgy föl tud pörögni, mert nincs benne regulátor, semmi, tehát ez már a motorolajtól megy. Na és aztán ez hogy néz ki valóságban, így már egy kicsit kevésbé áttekinthető. Tehát látunk egy turbinaházat, ami általában hőálló acélöntvény, közte a siklócsapágyak, amiben mindig van nyomóolajozás, és amiért mondtam a labirint tömítésről, ez azért fontos, mert teljesen akadálytalanul kell elfolyni az olajnak a csapágyházból. Tehát ott nem lehet se ellennyomás, se egy zárt cső, ami olajszint alá lemegy, ennek szabadon el kell tudni folyni, hogy semmiféle ellennyomás ne alakulhasson ki, mert azonnal elkezd átmenni a labirintokon valamelyik oldalra az olaj. És van rajta többnyire egy alumínium kompresszorház, benne egy járókerékkel, ami vagy alumínium, vagy esetleg titán, mert az új haszongépjárműveknél annyi kipufogást szeretnénk visszavezetni, amit már a nyomott oldalon nem tudunk, mert nagy a töltőnyomás, és töltőnyomás ellen kéne a kipufogást még hozzátenni akár 50-60%-ot. Tehát a kipufogást már bevezetjük a kompresszor előtt a szívó oldalon, abban viszont mindig vannak koromszemcsék. Hogy a lapátok közel hangsebességgel mennek, ezek a koromszemcsék, mint a homokfúvás, szépen lassan megeszik az alumínium lapátot. És ezért fanyalottunk arra, hogy titán járókerék, esetleg titán nitrit bevonatta, a szép aranysárga, jól néz ki, és ez viszonylag sokáig bírja a kipufogázzal visszajövő koromszemcséket. Na, aztán, mi kell még hozzá? Volt a kezdetben, viszonylag hamar rájöttek, benzinmotoroknál ugye van benne egy folytószelep, valahol a szívócső és a hengerek között egy folytószelep, megyünk padlón, és elvesztjük a gázt. Tehát valamikor egyszer csak el kell venni a gázt, nem lehet örökké sajnos padlón menni. Mi történik? A tömegáram lemegy gyakorlatilag nullára, és ezt fogjuk látni később, ebben az állapotban leválik az áramlás a lapátokról, ami komoly bajokat okozhat, és hogy ne történjen meg, ezért egy vákummal vezérelt szelep, versenyautóknál akár a szabadba, a gyakorlatban mai járműveknél vissza a szívó oldalra, a kompresszor elé, elengedi a töltőnyomást, hogy a kompresszorházban felmaradjon a tömegáram, és hogy ne kerüljünk ebbe az illegális tartományba, amit mindjárt megmutatok. Tehát ez egy nagyon fontos része volt. Nem tudom, valaki emlékszik a régi Forma 1-es versenyekre, hogy a célegyenes végén milyen hangja volt az autónak, egy nagy pff, ez a hang, az pontosan az volt, amikor a négybáros töltőnyomást elengedte. Ott is volt sokáig, most már ez kicsit megint átalakult a helyzet, mert égázosak, és sokszor be sem csukják a folytószelepet, hanem ALS-be, üzemmódba mennek át. De a régi Forma 1-nél ott nem volt mese, szabadba elengedték a 4 bar töltőnyomást egy ekkora lukon. Na most ezt már hallani, amikor valaki 4 bárnál egy ekkora lukat kinyit. Szóval még egy versenyautónál is hallani lehetett. Maga a wastegate, ez a legfontosabb része, ugyanis ez a szelep azt csinálja, hogy a hengerek felől jövő kipufogó gázt el tudja engedni a turbina mellett, egy bypassban, tehát megkerüli a turbinát. Ezt arra használjuk, hogy vagy folyamatosan, vagy a maximális töltőnyomást ezzel tudjuk beszabályozni. Tehát ha már nem kell több turbina teljesítmény valamilyen oknál fogva, akkor nyitjuk a szelepet és megkerüljük vele a turbinát. Ez dízeleknél az elején nem mindig kellett, ma már általában ott is használjuk, benzinesbe gyakorlatilag enélkül nem lehet megcsinálni, mert túl magasra megy föl a töltőnyomás, és mivel hogy légviszonyban a dízelnél nem gond, ha magasabb lesz a légviszony, sőt, egyre jobb lesz a motor, a benzinesnél kell maradnunk lambda 1-nél, tehát ész nélkül nőni a teljesítmény olyan tartományba, amit nem bír ki. Tehát muszáj leszabályozni. Na és akkor a legravaszabb, ilyen kis óramű beépítve, ez izgalmas, amikor 1050 fokon ilyen kis lapátoknak ott működni kell és tömíteni. A Porsche-nak van egy változtatható geometriájú turbinája, a benzinmotornál, ami 800, nem 850, hanem 1050 fokon megy. A dízeleknél általában 850-ig engedjük meg. És erről van, lesz egy kis kép majd, hogy ez mit csinál mindjárt. Akkor nem jó a sorrend, de ellapozok szerintem odáig. Itt látszik jól, hogy amikor bezárjuk ezeket a kis szárnyformájú lapátokat, akkor köztük kicsi lesz a felület. Vagyis egy kisebb kipufogás tömegáramnál is nagyobb P3-at tudunk csinálni, nagyobb lesz a nyomás viszony a turbinán, nagyobb nyomás viszony, nagyobb turbina teljesítményt okoz, tehát kevésebb kipufogásnál, mondjuk 1000-1500-ös fordulaton el tudunk kezdeni töltőnyomást termelni. Viszont ezen a kis keresztmetszeten nem fér annyi kipufogó gáz, amennyi teljes gáznál mondjuk 4000-es fordulaton keletkezik, akkor megnyitjuk a lapátokat, és csökkentjük fel a turbina teljesítményt, illetve növeljük a keresztmetszetet, mert a turbinánál is, hogyha elérjük a kritikus nyomásviszonyt, akkor elértük a hangsebességet itt a legszűkebb keresztmetszetben, és több gáz nem fér át. Tehát onnantól kezdve a motor nem tud több teljesítményt nyújtani, mert nem megy ki belőle a kipufogó gáz. Tehát így tudjuk ezt a keresztmetszetet általában folyamatosan szabályozva alakítani a motor igényeinek megfelelően. Tehát az olyan, mintha menet közben turbinát cserélnénk, Tehát a tranziens vezethetőségre nagyon jó egy pici turbina, ami már hamar jó teljesítményt ad, viszont nagy teljesítményhez meg nem elég, mert nem fér át rajta a kipufogógáz, akkor viszont lesz belőle egy nagy turbina. Érthető így? És volt róla, elvileg előbb kipróbáltam és futott az animáció. Igen. Hát itt látszik a turbina oldal, és ez egy elektromos vezérlő szerkezet, ahol látszik, hogy amikor becsukja, nagyon pici rések vannak a lapátok között, amikor kinyitja pedig jóval tágabb, tehát többszörös keresztmetszet változást lehet ezekkel elérni. Tehát így lehet szabályozni az elek és óraművel, és ez vagy vákumos, vagy közvetlen elektromos szervóval megy, és a motor elektronika vezérli. Na, akkor vissza megyek idáig. Na és amit egy turbóról igazából kérdezni szoktam, vizsgán, zéhán, bármilyen alkalommal, ez a teljes törzskönyve, anyakönyve, kivonata és minden egy turbofeltöltőnek, amit igazán tudnunk kell róla. Hát ez most így kuszának tűnik, olyan, mint egy fogyasztás kagylódiagram kicsit, ugye? Hát vannak rajta ilyen fura görbe vonalak, és ezek nem mások, mint az azonos izentrópikus hatásfokok. Tehát, hogy ahhoz a... már most nem rajzoltam oda, mindjárt vissza, megyünk, egyszerűbb lesz. Hopp. Tehát az lenne a 100%-os izentrópikus hatásfok, ha ezen a függőleges vonalon tudtunk volna sűríteni. Ugye, ha expandálunk, ugyanezen jönnénk vissza, az lenne a reverzibilis folyamat, de hát ide kerültünk, és amennyivel több munka került bele, annyival rosszabb a hatásfoka. Tehát látjuk, hogy ennek a szerkezetnek olyan 75, talán a közepén közel 80% a legjobb hatásfoka. Ennyit tud. Ez egyébként a centrifugál kompresszorok nagyon jók, a nagyobbak túllépik a 80%-ot is már jelentősen. Tehát a legjobb hatásfokú sűrítő. Na most, mit látunk még? Ezek a piros vonalak, ahogy mérjük a próbapadon, ez mindig egy lapátfordulatszám vagy kerületi sebesség. Gyakorlatilag ugyanarról van szó. És ezek közül a legfölső, az a maximális fordulatszám, amit a gép kibír. Ha ezt túllépjük, akkor baj lesz valamilyen formában, tehát azt egyszer túl lehet lépni, és utána meg turbót kell cserélni. Mert vagy elkezd hajlandozni a tengely a terhelés hatására, és beleér a házba a lapát. Ha beleér a házba, akkor többnyire a lapátok húzzák a rövidebbet, kiegyensúlyozatlanná válik, letörik, leszakad, megsemmisül. De az is előfordulhat, hogy az történik, mindjárt megmutatom, erről van kép, hogy a nagy fordulatszám hatására a tengely közelében lesz a legnagyobb a húzófeszültség az agyban, és szépen elkezd kilazulni a tengelyen a lapátkerék, ami előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy megint csak kiegyensúlyozatlan lesz, és megint csak beleír a házba. Tehát több mechanizmusa van. És ami érdekes, először ezt lesz egyszerűbb elmagyarázni, a legnagyobb fordulatszámnál is, ha ezt folytatnám, a vége ilyen függőleges lesz a görbének, és azt látjuk, hogy egy bizonyos térfogat vagy tömegáramnál többet ezzel nem tudok realizálni ezzel a feltöltővel. És ez mind múlik. Mind szokott múlni, amikor egy áramlási keresztmetszetbe valahol nem megy át több akármi. Az mi volt mindig az EH-ban is. Aha, valahol elértük a hangsebességet. Na most hol lesz az a turbó feltöltőnél? Hol alakul ki az a kritikus nyomás különbség, hogy a gáz eléri a hangsebességet?
Hol a legkisebb magának a csőre átmérője?
Hol a?
Hol a csőnek a legkisebb adat?
Melyik csőnek? Elég sok van.
A kompresszor oldalán van már, amikor már befelé nyomja
le. Az elgondolás nem rossz, viszont a kompresszorban jelentősen fölmelegszik a levegő, fölmegy a hangsebesség. Nem ott fogjuk először elérni. Ez csak a kompresszor.
Ja. Amikor már az intercooler után.
Amikor már vissza... Fölteszek egy másik kérdést. Azt akarjuk, hogy nagyon sok levegő bemenjen a kompresszorba, ugye? Kívül van környezeti nyomás. Ahhoz, hogy a kompresszor járókereikéig eljusson a levegő, kell nyomáskülönbség. És itt fogjuk elérni a kritikus nyomásviszonyt. Tehát a lapátok belépő éle, ahol még bezavar a beáramló keresztmetszetbe, kilátott már turbotöltőt szétszedve. Oké, nem sok. 1, 2, 3, 4. Nem tudom, hogy Itt nem látszik a képeken, megpróbálok találni, hát ha valahol van benne véletlenül. Nem néz ki jól a dolog, de itt látszik. Ha megnézzük pontosan, minden második lapát rövidebbre van vágva. Ezt nagyon sok személyautó turbónál látni. Ugyanis ha mindegyik lapátot kihúznám az elejéig, annyira lecsökkenti a keresztmetszetet, hogy ez a görbe eltolódik balra, tehát kevesebb fér át rajta. Ezt hívjuk eltömődési határnak. Tehát a szív oldalon, ha nem megy bele több levegő, akkor már forgathatom, taposhatom, csinálhatok vele bármilyen csodát, csak annyi levegő fog rajta átmenni, amit a belépő keresztmetszeten el tud viselni. Ott elértem a kritikus nyomás, viszont hangsebességgel megy befelé a levegő, annál több levegő nem tud belemenni. És akkor már tök mindegy, hogy mennyit forog, milyen formája a lapát, mekkora a csigaház, semmi nem számít, a belépő oldalon ez eldőlt. Tehát ez az eltömődési határ, itt a legmagasabb fordulatszámnak, ahol a vége átmegy függőlegesbe, annál több levegő ezen a kompresszoron nem megy át. És ennek megfelelően annál több teljesítményt a motor nem fog tudni elérni. Tehát annyi levegő áll rendelkezésre. Most ami egy kicsit undorítóbb, itt bal oldalon ez a zöld vonal, ez nem azért zöld, mert szabad. Erre azt írta itt az angol, hogy surge line, ez a leválási határ. És hogy ezt ábrázoljam, megpróbálnám először ezzel a példával. Vegyünk egy repülőgéppel, súlya, sebessége annyi, amire terveztük, majdnem viszintesen áll a szárny, esetleg minimális állássöggel, és az áramlás is szépen rásimul a szárny tetejére. Ha elkezdünk vele lelassítani, a súlya nem változott, egyre meredekebb állásszöget kell állítani, hogyha fönn akarunk maradni, és előbb-utóbb látni fogjuk, hogy a szárny vége felé kezd az áramlás leszakadozni, elkezd örvényleni. Aztán ez a pont jön egyre előrébb, és aztán elérjük azt az állapotot, amikor a szárny már nem szárny, csak egy rajztábla, vagy szóval semmi ilyen funkciója nincs már, és olyankor esik le a repülő. Ezt jelenti az áramlás leválása. Na most egy turbotöltőben, és ez mindig a húzott oldalán történik meg a szárnak, tehát a domború oldalon, mert a másiknál ott jön a levegő, tehát a szárny alján nem tud leválni, ott muszáj kitérnie az áramlásnak, mert ott a fém. Tehát ott bekanyarodik. A tetején viszont nem muszáj bekanyarodni, mert van sok hely. És amíg jól működik, addig látjuk, hogy a kilépő sebességvektorok ilyen viszonylag egyenletesek, sőt itt a legnagyobb, pont a domború oldalán a lapátoknak. És ahogy csökken az átfolyás, vagyis ahogy csökken a repülőgép sebessége, úgy változik a helyzet, hogy itt elkezd visszaesni. Tehát már kezd részlegesen leválni az áramlás. Itt látszik, mindjárt nézem, tehát ez a normál állapot, itt amikor kezd leválni, és itt amikor teljesen már csak a lapátok között forog az áramlás, és nem szállít semmit. És ez miért baj? Ez azért baj, mert ebben a jellegmezőben tegyük fel, hogy mentünk itt a benzinmotorunkkal, valami padlógáz, nagy sebesség, nagy töltőnyomás, tehát mit tudom én, akár ebben a pontban. Ha most elveszem a gázt és bezárom a folytószelepet, merre fog mozdulni ez a piros pont? Balra mozdul, mert nincs hova menni a levegőnek, sőt, még esetleg emelkedik is, tehát a nyomáskülönbség még első pillanatban emelkedik, mert a kompresszor szállítana, de nincs hova, és átmegy ezen a vonalon. Itt viszont a kompresszor már semmit nem szállít, ez a senki földje. Itt az a lapátkerék, mintha nem is lenne. Vagyis abban a pillanatban a kompresszor mögötti nagy nyomás, átmegyünk ezen a vonalon, visszafújja a lapátkeréken át. Hiába forog. Ez olyan, amikor a repülőgép esik lefelé, visszamegy a már összesűrített levegő a kompresszoron keresztül, annak az a következmény, leesik a nyomás viszony, visszajön, és elkezd ilyen periódikusan, ezért hívják pumpálásnak, tehát szállít, nem számít, szállít, nem szállít, és bizony ezeknek a fordulatszámokon a levegőnek is a tömege olyan durva, hogy a lapátok vagy rezgésbe jönnek, vagy akár direkt bele is törhetnek. Tehát ezzel szét lehet szedni a turbofeltöltőt. Tehát ezen a zöld vonalon nem jó keresztül menni. Ezért volt benne, mindjárt az elején, ez a lefújószelep, hogy ez ne történjen meg. Mert amikor elvettük a gázt, akkor bizony a leválási határt átléptük. Ez nagy sugárhajtóműveknél annyira fontos, ez katonai gépeknél volt különösen probléma, mert egy utasgép azért, hogy viszonylag kulturáltan repül általában, De egy vadászgépnél mindenféle vadmanőverekre lehet számítani, és megy padlógázon, meglát egy másikat, aki lő rá, mit fog csinálni, valamire elrántja a botot. Most abban a pillanatban, hogyha a belépő nyíláson nem teljesen szemből jön a levegő, leesik a beáramló levegő mennyisége, a hajtóműnek viszont fönn van a fordulat a padlón, a befecskendezett üzemanyag mennyiség minden teljes gázon van, és bekerül abba az állapotba, hogy leválik az első sűrítő lapát soron az áramlás. Ez egy ilyen repülőgép sugárhajtóműnél ahhoz vezet, hogy az egész lapát koszorul lezakad. Na most ez egy vadászgéphez képest akkora mennyiségű anyag, hogy lesz két fél vadászgép, és viszonylag szerény aerodinamikai tulajdonságokkal mind a két fele. Szóval külön-külön egyik se repül. És ezért már az 50-es években minden ilyen repülőn úgynevezett pompás szelepek voltak. Tehát egy óriási tengernyi szelepeken engedték le a nyomást a kompresszor fokozatból, hogy fennmaradjon a tömegáram. Azonnal elment a teljesítmény persze nyilván, de ez mindig jobb volt, mint két fél repülő. És nem tudom, hogy ki emlékszik rá, a régi, tipikusan szovjet vadászgépeken, mint a MiG-21-es, a világ legnagyobb darabszámban készült repülőgépe, volt egy ilyen hosszú fura bot az elején, ilyen kis nyilakkal. Az két pici rozsdamentes szány volt, csuklósan ágyazva, ami az áramlás szögét mérte, és hogyha ferdén jött az áramlás, akkor kinyitotta a pompás szelepeket. Ez erre kellett. Tehát akkor nem volt semmi elektronika, nem ment egy háromdimenziós szimulációs program a vezérlőrendszerében a gépnek, volt benne egy csöves rádió, egy botkormány, meg egy tőernyő, meg sok lőszer. Tehát ehhez képest a hajtóművet úgy lehetett egybe tartani, ilyen primitív módon kisatszolták, hogy mi az az áramlási szög, aminél még a hajtómű egészségesen működik, és ha annál nagyobb mértékben csúszik a gép keresztbe, akkor elvette a gázt. Ma pillanatban leengedte a nyomást, mert ez azonnali hajtóműrobbanáshoz vezet. Mondjuk egy autó turbotöltő általában nem megy rögtön tönkre, pár ciklust kibír, de szétmehet. Tehát ugyanígy fennáll a veszélye, hogy mechanikusan szétmegy tőle. Szóval, leválási határ, ettől balra nincs élet. Eltömődési határ, a legmagasabb fordulatszám görbének a vége nincs berajzolva. Az angol chokeline-nak hívja, nem teljesen korrekt. Tehát ez az a határvonal, amitől jobbra nincs egyetlen egy görbéje sem. Tehát annál több levegő nem fér bele elől, akkor hátul sem fog több kijönni. Tehát annál többet nem tud szállítani. És nyilván az lenne az ideális, ha itt működtetnénk. Csak hát belátható, mondtam, hogy egy személyautónál ritkán működünk itt, mert városi menet itt, ott, amott, szóval mindenütt járunk, csak ott nem. Tehát ezért van az, hogy egy személyautónál ritkán lesz pozitív gázcsere terület, amikor a maga a turbogépcsoport olyan jó hatásfokkal menne. A mozdony, meg a generátor, meg a hajó, az simán lehet úgy tervezni, hogy ott üzemeltessük. Oké, ezt megnéztük. Itt látszik az, tipikusan kompresszor járókerék, könnyű fémből, alumíniumból, hát ahogy integrálódnak a feszültségek, mindig a tengelyhez legközelebb eső részen lesz a legnagyobb a húzófeszültség az agyban, és ott folyhat meg az anyag. És aztán, hogy ez hogy működik együtt egy motorral, ezt érdemes egy picit, ez olyan nehezen emészthető ábra. A vízszintes tengelyen légnyelés van, tehát hogy mennyi levegőt vesz fel a motor, annak a függvényében, hogy mennyi töltőnyomást teszünk rá. És látjuk, hogy a dugattyús gépnél bizony ez egy elég meredek görbe, tehát nagyon sok nyomást kell rátenni ahhoz, hogy több levegő férjen át rajta, mert egy térfogat kiszorítású gép, és hát csak a levegő sűrűségét tudom változtatni, más nem. Tehát egy viszonylag merev rendszer, és mondjuk és a fordulatszám alarányos, tehát egyharmad, kétharmad teljes fordulatszám, látszik, hogy egyenesen arányosan nő az átmenő levegő mennyisége. És az is látszik, hogyha például egy mai turbós benzinésnél, közvetlen befecskendezésnél, vagy egy dízelnél átöblítéssel járatom, akkor az átöblítéssel több levegő megy át rajta, és ha visszahűtöm, akkor megint csak megnő a tömeg, mert megnőtt a levegő sűrűsége. Tehát ilyen vonalak mentén, és ezeket szépen be lehet rajzolni az előbbi turbó jellegmezőbe, és ehhez jönnek az állandó terhelési görbék, és itt látszik tipikusan egy benzinesnél, hogy itt le kellett szabályoznom a töltőnyomást, mert többet nem bír el. És akkor látható, hogy a legjobb hatásfokú pont az benne sincs abban a tartományban, amire tudom használni ebben az esetben. És azt is látni, hogy vannak pontok, ahol már nagyon közel vagyok a leválási határhoz ennél a motornál. És akkor itt lehet ügyeskedni, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy például jobban vezethető legyen, kisebb legyen a turbójuk, hamarabb reagáljon. Kisebb turbinát teszek rá, és ezzel már is itt közelebb kerülök a leválási határhoz. Mert csúszunk balra. A kompresszor méretét változtatom, akkor meg arra kell vigyázni, hogy sose kerüljünk el addig a határig, hogy az eltömődési határ meggátolja a max teljesítményt, ez főleg dízeleknél szokott megtörténni. És a másik, ami itt nem látszik, egy dízelmotornál, ha ezt itt nem korlátozom le, hanem szépen lesz is róla ábra, igen, mondjuk tipikusan ez egy dízeles együttműködési pont. Itt vagyok fönn a majdnem a max fordulatnál, és ha ezt az autóval elmegyünk mondjuk Mexikóvárosba, vagy ott adtuk el, 2600 méteren van, ott a P4 ugye sokkal kisebb a környezeti nyomás. Vagyis a turbinának megnő a nyomás viszonya, a kompresszor által beszívott levegőnek a sűrűsége kisebb lesz, vagyis a kompresszor kevesebb teljesítményt vesz föl, vagyis az történik, hogy pillanatok alatt túl tudom pörgetni a turbinát, és ezt csak úgy tudom elkerülni mondjuk a dízelnél, ha elveszem a töltést, vagyis csökkentem a teljesítményt. Tehát ez dönti el, hogy mennyi tartaléka van magasságban egy autónak, hogy hova méretezem, mennyire megyek közel a legmagasabb fordulathoz. Mert ahogy megyek fölfelé tengerszint fölött, csúszik fölfelé a fordulatszám, és egyszer csak elértem a maximumot, és ha túlpörgetem, tönkre megy. Tehát ezt a motor kalibrálásánál biztosan kell kezelni, és hát ki így csinálja, ki úgy, de mondjuk ritka az, hogy Mexikóvárosban egy 100 kW-os motor még 100 kW-ot tudjon. Olyat nem nagyon szokott senki csinálni. Tehát bizony veszíteni fog. Ez régen a repülőgépeknél is nagy téma volt, ahol mit tudom én 0-tól 10.000 méterig, vagy akkor mit tudom 8-9.000-ig simán fölmentek a dugattyús motorokkal. És akkor volt, aki sebességváltót szerelt a feltöltőbe, tehát különböző fordulaton járatták például. Szóval a legelképesztőbb megoldások. A tipikus az volt egyébként, hogy föld közelben nem engedték meg a teljes gázt, mert az kopogás miatt nem bírta volna, hanem csak nagy magasságban lehetett ténylegesen teljes gázzal repülni. És ezért van az, hogy egy repülőgépnél vannak olyan gázpedálálások, hogy max continuous, tehát az a maximális teljesítmény, amivel folyamatosan szabad repülni, és ez még nem teljesen nyitott folytószelep. Van a take-off, tehát az a normális állapot, amit felszállásra engednek, mit tudom én, fél perc, és a max emergency, amikor lőnek rád. Tehát akkor mindent meg, akkor teljes gáz, és vagy. Na, szóval, ezek a jellegmezők arra rók, ezeket bizony egymásra kell rakni, és amikor el akarom dönteni, hogy hogy rakok össze egy turbós motort, a turbokompresszort magát a motor jellegmezeivel, akkor bizony ügyelni kell, hogy ez a két rásul, hogy elférjen egymásban. És ezt nyilván nem kell tovább részleteznünk, de itt látszik az, hogy a dízelnél simán fölmehetek egészen nagy töltőnyomásokig, mert utána annyit fecskendezek be, amennyit jónak látok. A benzinesnél viszont ettől a ponttól kezdve szigorúan a wastegate-tel leszabályozom a töltőnyomást, mert olyan tartományba kerülnék teljesítménnyel, amit vagy kopogás miatt, vagy termikus terhelés miatt, vagy mechanikus okokból a motor már nem bír ki. Tehát minden esetben szabályzott a nyomaték görbéje. Na és akkor, itt látszik ez gyakorlatban. Egy tipikus benzines applikáció. Már látszik, hogy a legjobb hatásfok belefért, egész magasra merészkedtünk, és látszik, hogy ilyen 3000-es fordulatig megyünk gyakorlatilag a saját karakterisztikáján a turbotöltőnek, és aztán elkezdjük leszabályozni a wastegate-t a megkerülő szeleppel. És ezt ma már egy elektronika szabályozza, korábban ez sokkal egyszerűbb volt. Volt benne egy membráncella, egy rugó, egy összeköttetés a szívócsővel, és minél nagyobb nyomás volt a szívócsőbe, egyszer csak a rugó ellenében a membránnal kinyitotta a wastegate szelepet. Ez volt a töltőnyomás korlátozás. És akkor minden autóversenyen grupa M-ben azt ellenőriztük, hogy mennyit pakoltak alá a rugónak. Nem érne. Ezt már megnéztük, ezt is. Na most még egy érdekes lehetőség, ez már egy viszonylag korszerű motor, ugye, az 1.8-as TFSI, ahol látjuk egyrészt egyértelműen szabályzott, tehát a motor nyomaték görbéje nem magától lesz ilyen, hanem attól, hogy az elektronikával így szabályozom a töltőnyomást, itt engedem, amit tud, itt elkezdem, itt tartom, és aztán meg le kell szabályozni. És cserében még az is látszik, hogy a jó hatások érdekében a hűtőközeg hőmérsékletét is szabályozom egy vezérelt termosztáttal. Tehát kisebb részterheléseken 105 fok, és ahogy egyre több teljesítményt kívánok a motortól, és jön a kopogási veszély, megyek vissza 85-ig. Ennek két hatása is van. A 85 fokos hűtővízzel csökken a kopogási hajlam. A másik, hogy jobb lesz a volumetrikus, a motornak a légnyelése, illetve töltési foka, azáltal, hogy a hidegebb motorban kevésbé tágul ki a beszívott levegő. Na most ez itt meg pont előny, mert ha részterhelésen járatom a motort, amennyivel melegítem a beszívott levegőt, annál kevésbé kell folytanom, és csökken a folytási veszteség. Tehát ez kifejezetten takarékossági szempontból hasznos, hogyha részterhelésen meleg levegőt szív be a motor, mert kevésbé kell zárni a folytószelepet, és kevésbé növeli meg azt a negatív töltetcsere folyamatot. Ez érthető? Oké. Okay. Na és aztán most jön az ördöngős része. Ez a pompás szelep személyautó kivitelben. Itt látjuk, ez a kompresszornak a háza, itt van a csigaház a kerék körül, és a csigaházból látunk egy ilyen rugóval megtámasztott, szintén membránnal vezérelt szelepet, ami visszaengedi ezen a csatornán a kompresszor elé a levegőt. És ez mikor működik? Akkor működik, itt látunk egy görbét, itt viszintesen időtengely van, itt pedig töltőnyomás, illetve fordulatszám. Tehát ment a motor nyitott folytószeleppel, nagy gázon, bezártuk, folytószelepet itt elzártuk, leesik a fordulatszám, illetve a töltőnyomás. És az egyik esetben nincs ilyen megkerülő szelep, azt látjuk, hogy itt így elkezd ugrálni össze-vissza a töltőnyomás, ez a leválás. Tehát ahány ilyen csúcsot látunk, annyiszor szaladtunk ki a jellegmezőből ebben a ciklusban, amit leírtam, tehát kiszaladunk balra, vissza, jobbra, föl, tehát fölépül a töltőnyomás, leesik, fölépül, leesik, ez a pompázs. Hogy ezt elkerüljük, kinyitjuk ezt a megkerülő szelepet. Az viszont ahhoz vezet, hogy megnő a tömegáram, megnő a fölvett teljesítménye a kompresszornak, azaz jobban leesik a fordulatszáma, mert több terhelés marad a kompresszoron, de cserébe nincs hülye hangja és nem megy tönkre. Ez azért is érdekes, mert szoktam ajánlani Wikipédiában, és sok mindent meg lehet nézni, de itt még a német Wikipédiában is abszolút hülyeség van. Pontosan azt írják le, hogy ez a szelep arra jó, hogy ez csökkenti a fordulatszámesést gázelvételkor, és magasabb fordulatszámról indulunk utána, ha megint gázt adunk, tehát itt megint gázt adunk, és megy föl a fordulat. Hát sajnos nem így van, az látszik, hogy lejjebbről indulunk, de a gép megóvása érdekében ennek ellenére muszáj ezt a szelepet beépíteni. Tehát a benzineseknél, ahol folytószeleppel szabályzunk, ezt muszáj beletenni, különben nem tudjuk az áramlás leválását megúszni. Ezt az egyet találtam ilyen durva hibát eddig a Wikipédián, ahol totális zöldség van benne. Szerintem mindenki kipróbálta már nyilván, akinek már volt a kezében porszívó, hogy mi történik, ha befogja. Mi történik a fordulatszámmal? Miért? Mérnöki szemlélet. Szivattyú teljesítmény felvétele, térfogat áram szorozva delta P-vel. Ha befogtam, mennyi a térfogat áram? Igen, azt szorozhatom akármennyi delta P-vel. Tehát leesik a felvett teljesítmény. És ha kinyitom a szelepet, és átmegy rajta több levegő, akkor bizony nő a felvett teljesítmény, és a saját tehetetlenségi nyomatéka rovására, tehát a forgórészben támolt energiából többet vesz ki, jobban leesik a fordulat. És ezt pótolja például rally autóknál az ALS, ahol szándékosan egy késői gyújtással, kicsit nyitott folytószelepnél termelek forró kipufogást, hogy tartsa a fordulatot. És azonnal lesz töltőnyomás, ha ismét gázt adok. Na és itt látszik a klasszikus turbójuk, tehát itt van az én vágyam gázpedállal, elvett gáz, padlógáz, tehát 100% folytószelepállás. Egy szívó motor körbe így reagálna egy kis késéssel, annyi késéssel, amíg a szívócső térfogata meg nem telik gyakorlatilag külső nyomású levegővel, és aztán ott vagyok a teljes teljesítményi vonalon, látszik a motor nyomatéka. A turbónál meg az történik, hogy amíg a szívómotoros teljesítmény határt elérem, addig kb. Ugyanúgy reagál, utána viszont meg kell várnom, amíg a turbó felpörög, és felfújja az összes térfogatot, a töltőlevegő hűtőt, a csöveket, tehát az egész holteret meg nem tölti azzal a nyomással, amivel menni szeretnék. Tehát ez egy nagyon rossz eset, azért 4 másodperc már nagyon durva, amelyet nem építünk, de lehet ilyen turbójukat is gyártani.
tankhajónál ez mennyire?
Na most ez nagyon érdekes, a tankhajónál alig, hanem borzasztóan rossz. De ez egy nagy szakmai meglepetés volt. A MTU-nál jártam len, ahol sokat majoltak mindenféle tranziens feltöltésen, és kérdeztem őket, hogy de mégis mondjátok meg őszintén, most egy hajómotornál ezt titeket miért érdekel? Tehát 40 évig megy, és minden hónapban, jó, minden két hétben egyszer el kell indulni egy kikötőből, kis túlzással. Tehát, hogy miért számít az a pár perc, vagy pár másodperc, amíg az felpörög, és mondták, a tankhajónál nem, de az MTU legtöbb motorja, az négy ütemű, gyors járatú motor, és bizony gazdag emberek jachtjaiba kerül, akik rendszeresen valahol Mallorca környékén vannak szabadságon. És kialakult az a szokás, hogy a verseny az Mallorcától Menorcáig megy, és kétségkívül az nyer, aki előbb tud a saját orrhullámára felsiklani, tehát aki előbb viszi ki siklásba a hajót, az megnyerte, azt már nem érik utol. És olyan őrült szinten van, hogy mechanikus kompresszorokat tesznek még, ugyanúgy TFSI lesz belőle, a nagy, mit tudom én, 12 hengeres jachtmotoron, ezek ilyen sok ezer lóerős szerkezetek, azért, hogy a kikötőben erre a mozdulatra egyből kimenjen az orrasiklásba. Arra kifizet ezért. Juan Carlosnak még egy 40 ezer lóerős gázturbina is be volt építve pluszban, két vagy három vagy négy ilyen MTU motor mellé. Hogyha a 4x8000 lóerő kevés, akkor még egy 40-et hozzá lehetett kapcsolni. Ez ilyen hosszú-hosszú kilógó tengely volt, nem is tudom, hogy hívják. Tehát azért, hogy a szöge majdnem párhuzamosan legyen a tengely a vízfelszínnel, és akkor ez így 20 méterrel a hajó mögött egy ilyen égtelen szökőkutat csapott, de nagyon gyorsan ment. Aztán a spanyol nép annyira nem lelkesedett az ötletért, de ezt már tudjuk. Na, most már beszéltünk sokat a feltöltőről, de hogy ezt hogy tesszük oda a motor mellé, fölé, alá, vagy egyáltalán mit csinálunk vele. És különböző igények vannak. Tehát például fölmerült az az igény, ez a repülésben nagyon hamar megjött. Ha egy dugattyús motorral föl akarunk menni, mit tudom én, kutató repülőgép 18-20 ezer méterre, akkor legalább 3 fokozatú feltöltő kell, mert hát annyira kis nyomásról indulunk, hogy minden turbotöltő a maga, mit tudom én, maximum 4-es nyomás viszonyával, tehát így egyáltalán repüljön a repülő, 3 fokozatot sorba kell kötni. Ma ezt ismét elkezdtük, főleg haszongépjárműveknél, azért, mert annyira sok kipufogást vezetünk vissza az emisszió miatt, hogy ahhoz, hogy levegő is kerüljön a hengerbe, ahhoz bizony kell a 8-as nyomásviszony, vagy 6-os, 7-es legalább egyébként, és 6-os, 7-es nyomásviszonyt egy fokozatban nem lehet rétlehozni, tehát kettő csorba kötünk. Egyik kompresszor a másikba szállít. Aztán lehetnek olyanok is, láttuk a 80-as évek Forma 1-ét, a Renault-nak volt a zseniális ötlete, hogy rátették a régi Forma 2-es V6-os motorjukat, lecsökkentették 1500 köbcentire, rátettek egy bazi nagy turbót, egyből az addigi, mit tudom én, 500 valahány lóerő helyett volt majdnem 700 vagy valamennyi, tehát közel 200 lóerővel több. Aztán mindent elvesztettek vele. Mire rájöttek, hogy két kicsi turbót kell rátenni szimmetrikusan, és akkor már az övék volt a legjobb, csak a BMW egy kicsit szorgalmasabban dolgozott, aprólékosabban, és ők nyerték az első turbós VB-t. Egy teljesen alkalmatlan konstrukcióval, de szorgalmas munkával. És a lényeg az volt a biturbóban, hogy az átmérő negyedik hatványával csökken a tehetetlenségű nyomatéka a szerkezetnek. Tehát versenyüzemben nyilván fontos, hogy mennyi idő után jön a teljesítmény, és hogy jól tudjam szabályozni, tehát hogy hamar reagáljon a gázpedálra. És hát egy óriási előny volt a biturbo elrendezés, amihez hozzájárul az is, hogy sokkal kevesebb csövezéssel jár, a csöveknek térfogata is van, tehát még több késedelmet okoz. Amint a két oldalon a kompresszorból egy rövid úton töltőlevegő hűtőbe vissza a motorba, a kipufogó is rövid volt, tehát nagyon-nagyon kis térfogatú rendszerrel meg lehetett oldani. És a másik, amit láttunk, ez a jellegmezője a kompresszornak, hogy bizony nem tudjuk egyszerre megoldani, hogy 1300-as fordulaton is legyen töltőnyomás, de még 4500-on is átférjen rajta a levegő, meg tengerszinten is, menjen meg Mexikóvárosban is. Tehát egyszerűen egy kompresszorral ezt nem tudjuk úgy lefedni, hogy mindenütt jó legyen a hatásfoka, vagy esetleg egyáltalán nem férünk bele a jellegmezőbe, és akkor jönnek a különböző ilyen regiszterfeltöltések. Nézzük meg sorba, a biturbo klasszikus V-motorokon ideális, tehát mind a két hengersornak van egy saját turbója, viszonylag rövid kipufogó vezeték, légszűrő, nyomócső, töltőlevegőhűtő, tehát ez viszonylag rövid elrendezés. Ehhez képest egy regiszter feltöltés egy kicsit másképp néz ki. Itt arról van szó, hogy kiterjesszük a használható tartományt, legyen olyan autónk, ami már kis fordulatszámokon is jó teljesítményt ad, ezért ráteszünk egy pici turbofeltöltőt. Ezzel viszont mind a kompresszor, mind a turbina oldalon simán elérnénk a légnyerési, tehát eltömődési határokat. Tehát ez már 1300-on jól menne, de 3000-nél vége van. Tehát valamit ki kellett találni. És itt látszik, hogy mi történik alaphelyzetben. Ez a folytószelep, ez az egyetlen aktív kezelőszerv ebben az elrendezésben. Ez itt zárva van, tehát a teljes kipufogás mennyiség rámegy a pici turbinára, ahol kicsi a fúvók a keresztmetszet, tehát már kis tömegáramnál jó teljesítményt ad, nagyon nyomás viszony. Utána a kipufogó gáz gyakorlatilag a nagyobb keresztmetszeti turbinán egyszerűen átmegy. Tehát nem is nagyon forgatja, tehát semmi lényegi hatása nincsen. Ugyanígy a beszívott levegő itt átáramlik a lapáton, bemegy a kicsi kompresszorba, hamar kialakul egy viszonylag nagy nyomásviszony. Ez meg egy sima visszacsapó szelep, mert mögötte nagyobb nyomás van, csukva marad, és megy a töltő levegő a motor felé. És ahogy nő a motor fordulatszáma, egyszer csak kevés lesz ez a pici turbó, elkezdjük kinyitni a szelepet, és most már nagyobb turbina is aktívan forog, és egy picit elősűríti a levegőt a kicsi kompresszorhoz. Ennek mi lesz az előnye? Kitrükköztük a eltömődési határt, mert a hangsebesség mindig hangsebesség, csak a nagyobb nyomású levegőnek nagyobb a sűrűsége, és nagyobb tömegáram fér át hangsebességgel. Tehát kiterjesztettük a jellegmezejét ennek a pici kompresszornak. Ez a szelep még mindig csukva van. Tehát a teljes légtömeg átmegy a pici kompresszoron, csak azzal a trükkel, hogy átléptük az eltömődési határát. Oké? És aztán, ha elértük a maximális fordulat környékét, akkor a szelep már teljesen nyitva van. És majd teljesen nyitva van a szelep, nem nagyon van nyomáskülönbség a kicsi turbinán, tehát nem csinál semmit. A teljes teljesítményt megkapja a nagy turbina, és a nagy kompresszoron keresztül, mivel hogy ennek van egy kis folytása, megemeli ezt a szelepet, és gyakorlatilag erre megy keresztül majdnem a teljes tömegáram be a motorba. Ez a klasszikus, legegyszerűbb regiszterfeltöltés. A vicc az, tipikusan így néz ki, hogy van egy kis pici turbónk, és aztán hozzá egy jóval nagyobb max teljesítményhez, de van, ahol úgy jött össze az optimum, hogy egy viszonylag nagy már az, ami az elejétől megy, és csak hozzátesznek egy picit, hogy az utolsó 500 vagy 1000 fordulatra még azt a keresztmetszetet megadja, amire szükség van. Tehát láttuk már fordítva is. De lényeg az, hogy regiszterfeltöltés, tehát gyakorlatilag vagy-vagy működik a rendszer, és lehet közte egy kis átfedés, tehát ezek igazából párhuzamosan kapcsolt berendezések. A valóság, ahogy kinéz, az már egy kicsit durvább, mert ez egy ilyen nagyon bonyolult, drága öntvény, különböző szabályzó szelepekkel, klapnikkal és egyébbel. Undorító a feladat, mert 1000 fokon, 1050 fokon tengelyeket letömíteni, hogy ne fújjon ki a kipufogógáz, ne zörögjön, ne rágódjon be. Szóval nem szerettük őket. Nagyon sokáig emiatt nem készült ilyen szériában. Nagyon nehéz kezelni.
Ugye a Volkswagennek volt olyannyia, hogy a turbójuk kiköszöbölésére a kisebb turbót azt kiváltották egy mechanikus?
Ilyen már sok Audi, Volkswagen nagyon-nagyon sok van, vagy még a hajómotoroknál is előfordul. Ez egy teljesen racionális megoldás. Tehát ráteszek egy mechanikus kompresszort, amit akár egy mágnes kuplunggal tetszőlegesen kapcsolok ki be. Sőt, ma kezd terjedni, meg fog jelenni, talán nem tudom, most már szériában van-e, de lehet, hogy hetek kérdése, egy elektromosan hajtott kispót feltöltő, ami gázadásnál az első pillanatokban, tehát az első 1-2 másodpercben sokkal hamarabb pörög fel, kb. 100-es fordulatra, és nagyon jó töltőnyomást ad. És ahogy a rendes turbónak megjön a szállítása, ezt lekapcsoljuk, leszabályozzuk. Azt hiszem, ezt kihagyom ezt a képet most. Egy másik téma, nem fogok vele senkit szekálni a vizsgán, de műszakilag nagyon érdekes és megfontolandó. Ez különösen akkor érdekes, hogyha egy motor 3 vagy 6 hengeres, a lényeg az, hogy 3 henger az egy 4-tajon motornál, ahol még nem fednek össze a kipufogó ütemek. Tehát soha nincs egyszerre nyitva 2 kipufogó szelep egy 3 hengeres motornál, vagy egy 6 hengeresnek az egyik 3-as csoportjánál, legyen az V6-os vagy soros. És ez azért jó, mert klasszikusan mondjuk egy 4 hengeresnél, hogyha egy monoszkról, tehát egyetlen egy csatornán vezetjük a kipufogógázt, akkor összefednek a kipufogó ütemek, és egy viszonylag nagy térfogatot teszünk be a rendszerbe, annak érdekében, hogy a ingadozó mértékben jövő energia, mert a gáznak van hőmérséklete, nyomása és sebessége, és ez bizony erősen ingadozik ez a 3 együtt, tehát az energiaszállítás az erősen ingadozik, és azt ebben a puffer térfogatban hagyjuk leesni a sebességet, vagyis a kinetikai energiából mi lesz? Tessék? Mivé alakul a mozgási energia egy ilyen nagy térben, ott elörvénylik. Bizony. Hővé alakul, de még mind belső energia megmarad a gázban, és ezt használjuk aztán a turbina meghajtására. Tehát ez az állandó nyomású feltöltés, vagy statikus feltöltés. Most nem részletezem itt a entrópia diagramját, nem követelem, vagy kérem. Csak látszik a különbség, hogy három hengerig meg tudom azt tenni, hogy minimális térfogattal kötöm össze a kettőt, vagyis az ingadozó sebesség eljut egészen a turbina járókerék belépő éléig, és a mozgási energiát tudom használni közvetlenül, anélkül, hogy átalakítottam volna hővé. Ami nyilván érezni, hogy hatásfokban jobb lehet, viszont természetesen hozzá kell azt is venni, hogy ingadozik a járókerék fordulatszáma, a belépési szögek nem lesznek mindig jók, mert amikor gyorsítom a kereket, akkor ütközik, utána, szóval van ennek egy pár betegsége. Viszont a legnagyobb előnye az, ha megnézzük ezt a nagy térfogatot, amikor gázt adok, először föl kell fújnom. Itt nem. Tehát ez a rendszer sokkal hamarabb reagál, és ezért szeretjük annyira hathengeres motorokat biturbóként, akár haszongépjármű, akár személyautó, bármi. Mert így, és ezért volt jó aztán később a Renault V6-os Forma 1-ese, és ezért nem olyan jók a maiak az egy turbóval. Mert ez reagál a leggyorsabban. Tehát a tranziens vezethetőség ennek a rendszernek a legjobb, és ha jól csináltam, még a hatásfoka is jobb. Mert megúsztam a konvertálást, hogy kinetikai energiából hőt csinálok, és abból megint kinetikait akarok. Tehát egy energia konverzió kimaradt belőle.
De akkor miért szint a turbós?
Az van a szabálykönyvben. Ez ennyire egyszerű. Tehát a mai, ezzel az egy szimpla turbóval elektromos rásegítés nélkül nem lehet versenyezni. Tehát, hogyha ha valami MGUH-ból meghal, akkor vezethetetlen az autó. Tehát ezzel az egy turbóval, pláne, hogy ott van a tengelyén egy bazin, egy elektromos gép, ilyen 40 kW körül, az önerőből sosem gyorsul úgy föl, ahogy én szeretnék gyorsítani. Tehát, hogyha nem tudom elektromosan gyorsítani, akkor nincs teljesítmény és gyorsulás. Szóval mechanikus feltöltés. Lényeg az, hogy a feltöltés a motor valamilyen mechanikus kapcsolatban, fogaskerék, tengely, lánc, szíj, vagy egyébbel van egy összecsatolva. Általában állandó áttétel, de esetleg egy kapcsolható, elképzelhető egy változtatható áttétel is. Elméletileg ez úgy néz ki, hogy mivel a nyert teljesítmény többletnek, hogy kb. 15%-a elmegy magának a gépnek a hajtására, tehát sokáig féltek tőle személyautóknál, hogy rontja a fogyasztást, aztán kiderült, hogy kellő körültekintéssel ezt is meg lehet oldani olyan hatásfokkal, hogy nincs számottevő hátránya. A tipikus az egyébként az, hogy általában automotoroknál használják, ahol a vevő elvárása egy sokkal nagyobb tranziens, sokkal jobb tranziens vezethetőség dinamika, tehát inkább ezeken a motorokon nyert újra felhasználás. Dízeleknél kevesebbet látni, de van. Nagyon egyszerű a vázlata az előbbi módjára, tehát a forgattyús tengelytől van egy valamilyen hajtómű, ami meghajt egy sűrítőt, általában benzinesnél mindenképpen, de a dízelnél is gyakorlatilag minden esetben használunk egy töltőlevegőhűtőt, és úgy megy a töltőlevegő a motorban. Itt látunk egy klasszikus térfogat kiszorítású, egyenes vagy enyhén elcsavart lapátozású rúcfeltöltőt, ez esetben ez háromágú lapáttal, ami gyakorlatilag mint egy fogaskerék szivattyú úgy néz ki, és ha meggondoljuk, ez a térfogat, amit úgy visz körbe a fal mentén, annak nem változik a térfogata, tehát kint megtelt levegővel végigviszi, és aztán kapcsolatba kerül a másik oldallal, vagyis ez belül nem sűrített, csak attól alakul ki töltőnyomás, hogy több levegőt szállít át a másik oldalra, mint amennyit a motor megenne. Ez így érthető, ugye?
Mindig lesz ott egy ilyen teljesítmény.
Na majd mindjárt azt megmutatom, ez a nincs belső sűrítés, ez elég nagy gáz hatásfokban. És már megmutatom, hogy miért. Ezzel szemben nézzünk meg egy csavarkompresszort, ahol egy viszonylag nagy térfogatot töltöttünk meg külső levegővel, és ahogy megy végig, egyre kisebb-kisebb és kisebb lesz, és mire kilép, már úgy össze van annyira sűrítve, amekkora töltőnyomást szerettünk volna. Tehát ott egy az egyben már csak átlép minden visszaáramlás nélkül a töltő levegő oldalra. Hát ez így néz ki praktikus elrendezésben. Valamennyire látszik talán ezen a képen is, hogy ebben a gépben nagyon sok volt az üreg, tehát viszonylag kis gép, elég nagy térfogatáramot tud szállítani. Itt már nagyon sok a vas, vagy alumínium, vagy tehát viszonylag nagy méretű és nehéz lesz a gép, cserélve jobb a hatásfoga. És akkor itt van a klasszikus, ugye láttuk, hogy a centrifugál kompresszornak baromi jó hatásfoka, csak hát az 5000-ről el kell jutni a 100000-ig, tehát egy elég durva áttétel rendszert kell beépíteni, és ilyen 100000-et forgó fogaskerekeknek a zaja az nem alábecsülendő, tehát nagyon nehéz úgy megoldani, hogy ez mondjuk egy személyautóban zajtalanul kulturáltan működjön, és azért vannak olyan megoldások, például a Rotrex feltöltő, ahol nem fogaskerék, hanem dörzskerék viszi át a hajtást meglepő módon, egy olyan olajjal, aminek viszonylag jó a nyíró viszkozitása, és simán át lehet vinni ekkora teljesítmény dörzshajtással, és mert nincs rajta fog, ezért nincs hangja. Nagyon jól működik. Na, és akkor nézzük csak meg, itt tudom megmutatni ezen a kis pici ábrán, itt van egy mezei kétlapátos rúc, bejön a levegő, és aztán bezáródik ide a járókerék és a ház közé, és átlapátolja a másik oldalra. Igen, nem, csak a másik oldalon már töltőnyomás van, tehát amikor ez az él, itt mindjárt meg fog nyílni, mi történik? Először visszaáramlik nagyobb nyomású levegő ide a fogárokba, és csak utána, ahogy fordul tovább a lapát, nyomja át az egész levegőt a másik oldalra. Tehát egy állandó irányváltás, egy pulzálás alakul ki, aminek bizony komoly veszteségei lesznek, meg hangja is. Tehát egy rúc töltő, akár szívó oldalon, hangtompítás nélkül, arra is gondoljunk, hogy itt most töltőnyomás van, ez a térfogat itt, amikor ez a lapát ideér, bezáródik, és ezt a nagy nyomást visszahozza a szívó oldalra, és ott kiengedi. Visszabüfögi. Oda-vissza, oda-vissza mind a két oldalon, tehát remek jó hangja van. És ezért szoktak ferde belépőileket csinálni, mindenféle trükköket, hogy ne egyszerre nyíljanak meg ezek a keresztmetszetek, mert nagyon markáns hangja van, és ezek több ezeret forognak, szóval visít, üvölt, mindent tud. Tehát nem egyszerű akusztikusan kezelni. Ezzel szemben tehát, hatásfokban vagy belső sűrítésben bizony nagy a különbség. Tehát látszik, hogy ennek a hatásfoka nem olyan jó, ennek sokkal jobb. Ennek is jó lenne, bár egy nagyon, nagyon bonyolult gép. És a legjobb a centrifugál kompresszoré. Cserébe látszik, hogy vannak más előnyök és hátrányok. Tehát például ennek a felépítése, itt ez a belső, bocsánat, belső sűrítésre, hogy nincs, van. A felépítésében ez egy nagyon egyszerű szerkezet, ez már sokkal bonyolultabb, ez még rosszabb, ez meg maga a katasztrófa. Ezért szűnt meg a gyártása. Szóval iszonyatos tűrésekkel ez a spirál feltöltő, ez úgy nagyon pici volt, meg nagyon jól nézett ki, csak óriási veszteség volt a gyártás anyagilag. A különböző motortuningolók körében még mindig van, aki több száz darabot tart raktáron, és vagyonokat keres vele. Szóval ilyen régi Corrado G60 és Polo G40 és egyéb szerkezeteket mind a mai napig lehet Németországban találni. Ez volt a G feltöltő. Iszonyatos gyártás technológiai igényekkel. Mert ha belegondoltok, itt a két alumínium felület így legördül egymáson. Össze is ér, meg nem is. Tehát ne érjen össze, mert elkopik, de ha messze van egymástól, akkor átszökik közte a levegő. Tehát iszonyatos tűrésekkel kell gyártani. Mint hogy a rúcnál is nem ér össze a lapát a fallal. Van rajta egy biztonsági teflonbevonat általában, hogyha mégis dinamikusan hozzáér, akkor ne rágódjon be, mert alumíniumon szárazon nem szeret. De ezek se a lapátok nem érnek össze, mert ezek nem egymást hajtják, hanem van egy szinkronizáló fogaskerék a végén. Tehát elvileg ez úgy működik, hogy se a lapátok nem érnek össze, se a házhoz nem érnek hozzá, hanem minimális légréssel. Tehát látszik, hogy a feladat nem annyira egyszerű. Na, és akkor itt van egy tipikus elrendezés, ahol láthatunk egy motort sima turbóval, wastegate szabályzással, és egy bypass szeleppel és egy elektromosan kapcsolható tengely kapcsolóval, egy mechanikus feltöltővel, aminek az eredménye, hogy amikor hirtelen gázt adunk és rögtön töltőnyomásra van szükség, akkor egyszerűen átnyomjuk a vagy a bypasson, de van, ahogy hogy nem is teszünk bele, hanem simán a kompresszor járdőkeréken keresztül feltöltjük a motort. Tehát hirtelen teljesítményigénynél. És aztán jön, most az igazság, hogy akinek van kedve, előszedtem volna egy másik ábrát, mert ebből valami látszik, de igazából nem hiszem, hogy ebből meg lehetne érteni. Ez a komplex feltöltés, amiről beszéltem, azt mondtam ugye, hogy csak a kipufogó gáz nyomás hullámaival sűrítjük össze a töltőlevegőt, de ezt ki kéne keresnem egy masteros előadásban, hogy ez igazából hogy működik, mert itt látni azt, hogy mit jelent az, hogy egy nyomás hullám nyitott és zárt csővégről hogyan verődik vissza. Szemben a kerékben nincs semmi. Csak az, amit itt látni, ilyen lukak, mind a két vége nyitott, és mégis működik, mint feltöltő. Annyira működik, hogy a Mazdának sokáig volt kereskedelmi forgalomban egy dízelmotorja komplex feltöltővel, és a Ferrari több Forma 1-es versenyt futott régen a V6-os motorok korszakában komplexel. Tehát ezzel ilyen szinten lehet feltölteni, és hát igazából nem nagyon látszik, hogy miért működik. Tehát hogy lehet ezzel mondjuk egy 4-es nyomás viszonyt létrehozni. Kicsit keresgélek, mert ebben az anyagban nincs benne jobb. Azt mondja, hogy... Sok egy kicsit keresgetnem kell. Na, hát ez jobban sikerült, mint gondoltam. Vagy nem? Nem. Ez nem jött össze. Oké. Na, szóval ez a ráadás, mert lassan közelítünk hozzá. Hát nézzük meg, vegyük csak egyszerűen egy hengerét a motornak, kipufogó csatorna, szívó csatorna, jön a kipufogó gáz, és egy lukon keresztül beáramlik ennek a cellakeréknek egy részébe, és aztán van mellette valahol egy másik luk, ahol meg elmegy a kipufogó cső. Ez a kipufogó oldal, a szívó oldalon külső levegő a légszűrő után egy lukon becsatlakozik ebbe a cellakerékbe, egy másikon meg ki tud belőle jönni és bemenni a motorba. Ebből még sokat nem értettünk meg, de úgy az elrendezés látszik. Ha ezt a kereket kiterítem síkba, akkor durván így néz ki, hogy van benne itt friss levegő beszívás, itt megy a töltőlevegő a motorhoz, ezen az oldalon pedig bejön a kipufogó gáz a motorból, itt meg kimegy a szabadba. Akkor egy kicsit látszik, hogy a kipufogó gáz nyomása tolja maga előtt a friss levegőt, és amikor odaér, már jól össze van sűrítve, akkor itt megnyílik ez a nyílás, tehát hogy forognak ezek a, megy lefelé ez a lamellasor, bejön a kipufogó gáz, ott már volt levegő addig, tolja maga előtt, és jól összesűrítve betolja a motorba, mint töltő levegőt. De persze úgy kell méretezni, hogy éppen ne érje el a kipufogó gáz ezt a csövet, mert hát különösen a Forma 1-es Ferrari-nál nem akartunk kipufogó gázt bevezetni a szívó oldalon. Majd utána elkezd terjeszkedni, és egy jó kis nyomás hullámmal kilép bal oldalon. Na és ezt látni a következő ábrán egy kicsit jobban, hogy mi történik valójában. Tehát megjelenik itt, megjön a kipufogó gáz a kipufogó csatornán, és elindul befelé ezekbe a csövekbe a cella között, és tolja maga előtt a töltő levegőt. Igen ám, de hogy forog tovább, előbb-utóbb itt egy zárt fal lesz, vagyis visszavelődik róla nyomás hullámként, elindul balra, és ott, ahol megjön a kipufogó csatornának a nyílása, ott elhagyja a rendszert. Tehát a zárt csővégről azonos fázisban nyomás hullámból nyomás hullám verődik vissza, és ki fog menni magától bal oldalra. Ugyanígy a szív oldalon az történik, mivel hogy itt elment balra egy nyomás hullám, mögött egy depresszió hullám keletkezik, és ez szívja be a külső levegőt. Hát ettől gyakorlatilag itt depresszió alakul ki, annak a helyére bejön a külső levegő, és ahogy körbeértünk a másik oldalra, a kipufogás dinamikus nyomása sűríti ezt össze és tolja be a szívócsövön. Most csak arra kell ügyelni, hogy a fordulatszám mindig úgy legyen, hogy a nyomás hullámok futamideje, tehát ennek a járókeréknek a szélességével, a pillanatnyi hangsebességgel stimmeljen. És a vicc az, hogy a Forma 1-es Ferrarinál a legnagyobb gond az volt, hogy ennek a cellakeréknek akármilyen vékonyak a falai, van azért ugye egy bizonyos tehetetlenségi nyomatéka, és olyan hirtelen változik egy Forma 1-es motor fordulatszáma, hogy a mechanikus áttétel alig bírta, tehát rendszeresen az ment tönkre. Na most az előnyel nyilván látszik, nincs benne szelep, tömítés, dugattyú, lapátkerék, tehát iszonyú jó hatásfokkal lehet sűríteni a gázt. Viszont van egy nagy hátránya, mert ezeknek a celláknak a falába itt bement a forró kipufogógáz, a falat fölmelegítette, ugyanabba fog bemenni a hideg levegő a következő pillanatban. Tehát nem a hőterhelés, hanem fölmelegíti a töltőlevegőt a szükségesnél jobban. És természetesen azért nem fogjuk tudni elérni azt, hogy vagy hogy soha ne kerüljön semmennyi kipufogógáz át erre az oldalra, vagy ott esetleg ne szökjön el friss levegő a kipufogógázzal együtt, mert hát nincs elválasztva a kipufogógáz a friss levegőtől, van egy határzóna, ahol keverednek. Tehát valami kis ilyen volumetrikus veszteségek mindenképpen fellépnek, attól függ, hogy mitől félünk jobban, vagy egy kis kipufogógáz átkerül a szív oldalra, vagy vesztünk egy kis töltőlevegőt a kipufogó oldalon, amit már drága pénzen összesűrítettünk. De viszont egy baromi van a Comprex, és a továbbfejlesztett változata a Hyprex feltöltő. Szorgalmas svájci feltalálók művelték ezt és gyártották, mind a mai napig folyik a gyártása, de most széles körül komerciális alkalmazásról nem tudok. Csak azt mutatja, hogy milyen szellemesen lehet játszani nyomáshullámokkal, tehát nyitott és zárt csővégekkel. Ez csak egy mechanikus szerkezettel mindig oda szállítjuk, ahol éppen szükség van rá, és működik. Nem tudom, hogy nyertek-e vele versenyt, de azt hiszem egészen jól működött a V6-os Ferrariban egy időben. Tehát a VB-n be lehetett vele jutni az időmérésen.
Hát meg kicsi súlyos.
Igen. Maga a szerkezet úgy különben egyébként olcsó, egyszerű. Egy ilyen látványos nagy henger volt egy szíjhajtással a V-motor közepében. Mondom, a fölmelegedés az mindenképpen hátrány, akármilyen anyagból csinálom a járókereket, meg kell, hogy legyen a szilárdsága, tehát mindig lesz benne sajnos annyi hőtranszport, hogy fölmelegíti a kipufogógáz a falat, és a fal pedig a töltőlevegőt. Tehát ez sem lesz 100%-os izentropikus hatásfokú, holott elvileg ez a fajta sűrítés már nagyon jó lenne. Tehát sokkal kevesebb örvénylési veszteség van benne, mint a nagyon jó centrifugál feltöltőben.